dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonalban. Szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Ruandát nézzük, ugye, és Gerendi Zolival a hátterét beszéltük meg, meg azt, hogy hogy lehet az, hogy ilyen jó növekedést produkál GDP és Human Development Index területén is. Ugye nem gondolnánk, vagy nem ugye nem figyelünk oda Ruandára, nem olvassuk a híreket, akkor azt hihetnénk, hogy hát éppen, hát, hogy csak ott ballag valahol túlél, kitart.
A népirtás után.
Igen, de hát úgy tűnik, hogy egy kőkemény vezető egy működő rendet formált Ruandában. Az a kérdés, hogy a körülötte forrongás most milyen helyzetbe taszajtja Ruandát. Ugye Kongóban eléggé érdekes a szitu.
Fú, hát igen, biztos, hogy Kongóról is érdemes beszélni, meg persze az orosz-kínai kapcsolatok itt is felbukkannak. Csak egy picit annyira szép képet festettetek itt a ruandai politikáról, hogy ezt egy hangyányi fagyárnyaljam.
Ezt akartam is kérni. Hát igazából, hogy is mondjam, nem szép képet festettünk, hát azt elmondtuk, hogy ez a Kagame, ez keménykezű.
Hát rendet rakott a csávó, és megvan rakott, az eredménye, ja, itt tartunk, de na, milyen áron? Na, ez a te nézzük. Feladatot, hogy megfejtsd.
Igen, tehát szóval, hogy ez azért egy autokrácia, akárhogy nézzük, egy pártrendszer, amiben persze vannak választások, amit éppen most legutóbb tavaly nyert meg 90%+ Kagame, amihez azért azt kellett, hogy 2015-ben kivezette egy alkotmánymódosítással azt a kis korlátot, hogy kétszer lehessen valaki államfő.
Na,
tehát
na,
elintézte,
tessék, elégedetten csettintenek a sárga jó emberek. Azt a 700-át neki, mit oda szép teljesítmény.
Is. Igen. Hát valahol meg is se kezdetni. Szóval, hogy ezt ügyesen megoldotta, úgyhogy innentől kezdve ő a főnök, ez teljesen egyértelmű, és van azért, ugye volt néhány kihívója, például Viktor Umuhoza, akit kérlek szépen csak azért, hogy érezzük, hogy miért is ítélték el ezt a hölgyet, aki tényleg még komolyan próbálta annak idején legyőzni őt. A divizionizmus és konspiráció a kormány ellen. Tehát itt nem nagyon kell csomagolni, nem adócsalás, meg mi egyéb, vagy szuverenitásféltés, hanem a kormánnyal szembe ment, és hát hasonló okokból van a Bizimungu atya is most már, aki a legelső elnök volt a genocidium után, tehát ő már abszolút a jó fiú táborában van, de mivel túl jó fiú volt és szerette a nép, ezért Kagame róla is gondoskodott, és még 2004-ben bedobták börtönbe. Tehát, hogy azért itt igazából nincs játéktér mellette. Aha. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy kőkeményen el van nyomva.
De azt szokták mondani más, hogy nem lehet. Tehát keményen kell fogni a népet, hogy rend legyen.
Értem, hogy vannak igen ilyen verziók. Annyiban működik, hogy megvolt a gazdasági növekedés, tehát egyértelműen a 2010-es konjunktúra éveiben Kagamének megvolt a társadalmi legitimációja. Nyilván onnantól kezdve, hogy ez a gazdasági növekedés bármiért is megkorban, akkor jönnek a kérdések, hogy mit gondoljanak a más gondolkodók erről. Viszont ezt az egészet mindig meg tudta ideologizálni azzal, hogy itt igazából a hutu-tuszi ellentét miatt fontos, hogy a divizionizmus az büntethető legyen.
Ő egyébként
Ő tuszi, és a teljes pártja, a Ruandai Patrióta Front az is tuszi, tehát van egy rejtett másod továbbélése ennek, ahol a tuszik most a további vezetők.
És figyelj, ők az arisztokraták voltak is, maradtak is,
igen.
És most ők írják azt, hogy működjön ez az ország. Úgyhogy ezt sajnos látni kell.
Így van. Szóval, hogy a Covidig ment a 7%-os éves növekedésekből lehet ott élni a politikai rezsim, most indul az izgalom, mert hogy belecsapott, ugye, mint minden ilyen rendes autoritárius vezető, aki elég sokáig van hatalmon, elkezd a külpolitikával foglalkozni. Ugye ismerjük például Erdoğan, vagy mások. Tehát van ez az időszak, amikor eljön, hogy akkor ő most már nem csak a saját országának tesz rendet. És ugye ez úgy néz ki, hogy itt van ez a kongói szomszédság, illetve a burundi szomszédság, ahol a kongói területeknek a Ruanda felé eső része, ugye az ásványkincsben rendkívül gazdag. Tehát a kínaiak is nagyon szeretnének oda menni, gazdag kongói törzsek is ebből élnek, és ezeket ugye nem nagyon tudják elvinni a kongói tengerpartra, tehát gyakran a ruandai kereskedelmi hálózatot használták, hogy ezeket elszállítsák. Így aztán eleve megjelentek ruandaiak. Tegyük hozzá, hogy ráadásul a hutuk, akik elmenekültek a genocidium után az országból, azok ott szintén formáltak saját milíciákat, és Burundi is úgy érezte, aki Ruandával szintén szemben áll, hogy a kongói területen akarja ezt lemeccselni. Na most ugye ennek a eredményét látjuk, van az M23 nevű formáció, egy március 23-i dátumra utal, akik alapvetően Ruanda által vannak fizetve, de Kongóban harcolnak, és most éppen már Kinshasa felé menetelnek. Ugye ez az elmúlt két hónap története, most ezt részletesen nem mesélem el, de egyébként iszonyatosan izgalmas konfliktussá alakult. Ugye Gomát és Bukavut már elfoglalták. És ebben a konfliktusban most csak tippeljetek, hogy szintetek vannak ruandai katonák, vagy csak fizetik a proxikat?
Aha, szerintem vannak. Területen.
Szerintem vannak, de nem úgy néznek ki.
Mondjatok egy tippet, hogy hányan lehetnek oda át ruandai katonák a szomszédban.
15 ezer.
Magyarországnak 1200 külföldön bevethető katonája van, ehhez képest 12 ezer ruandai katonája.
Jó tipp volt, András.
Így van, abszolút profi. Hát látszik azért, ki az, aki itt időnként fog egy kardot. Úgyhogy
nem is olyan nagyon időnként.
Na jó, szóval igen, tehát az egy rendes hadsereg van ott, igen.
Ez el fog büszkékedni a családba, hogy az az ember, aki az RTL híradón szokott külpolitikába okosokat mondani, az ismeri apát, és tudja, hogy... Úgyhogy köszönöm.
Abszolút tisztában van a faharci képességeivel. Hát ugye van a honvédség és az
András. És van a milícia, igen.
Igen, Chuck Norris születésnapján ennél szebb nem is lehetne. Na, szóval vissza Ruandába, illetve Kongó és a határ.
Tehát 12 ezer katona mellett finanszírozzák a milíciát is. És ez aztán már föltűnt az amerikaiaknak, úgyhogy az új Trump kormányzat most már egy ruandai minisztert tett szankciós listára. Ugye megint csak ismerős helyzet. Pedig korábban évi akár 170 millió dollárral támogatták az országot, és ez most teljesen kihűlt ez a kapcsolat. Bidenék alatt is hűlt már, de most Trumpékkel ez abszolút nem fordult meg, tehát itt nincs fordulat, és ennek megfelelően ők ugye olyan 2020 környékétől ráfordultak az orosz-kínai kapcsolatra. Aminek az egyik gyönyörű eredménye természetesen egy Szergej Lavrov látogatás Kagamének Kigaliban, ahol katonai együttműködéseket csevegtek meg, és aztán már 2023-ban olyanokat mondanak, hogy persze, hát Oroszországnak is jelen kell lenni Afrikában, és hát ugyanígy a kínaiakkal is ugye folyamatosan növekvő külkereskedelmi számok, illetve egyéb tervek arra, egyébként egy picike országról van szó, de nyilván Kongó miatt nagyon fontos a kínaiaknak is. Úgyhogy egy ilyen leválás a nyugatról, nyitás a kelet felé, önálló külpolitika, ha otthon stabilitáson megengedhetjük magunknak, hogy a szomszédországokba is beavatkozzunk, szakaszban tart ez a Kagame autoritárius egypártrendszer. Azért ebben van kockázat. Tehát ha ez bármiért is egyszer megrepedezik vagy összeomlik, akkor részben ugye a saját maguk által elnyomott ellentét is ott lesz, és hát a külföldi országok, vagy adott esetben kongói milíciák is majd boldogan törlesztenek, tehát ez mindig azért egy kettős kockázat, hogy hogyan lehet ezt majd hosszú távon fenntartani.
Akkor az a kérdés merül fel, hogy oké, itt most az Olival tényleg most, hogy halljuk ezeket a dolgokat, kicsit rózsaszínre festettük Uganda, vagy Ruanda portréját, Uganda majd ez egy másik külön téma, de hogy akkor ilyenkor felmerül az emberben, hogy mennyire lehet tartós, mert hogy már majdnem kedvet csináltunk arra, hogy oda menjünk, és ott letelepedjünk expatként, vagy céget alapítsunk Ruandában, de hát akkor ez még korán sem biztos, hogy ez ilyen zavartalan, hiszen hogyha ha Ruanda minden szomszédját magára haragítja, azok előbb-utóbb fognak tenni ez ellen.
Egyrészt igen, másrészt pedig Ruandának ez a tartós korszaka, ami tényleg gazdasági növekedés volt 10 éven keresztül, megszakítás nélkül, ez azt hiszem, hogy azért annyi céget oda tudott vonzani, akiknek viszont már vannak érdekeltségei. Tehát nyilván ez az a rész, amit iszonyatosan nehéz feltárni, és hát Ruanda szakértő biztos nem vagyok, de azért úgy érzés alapján ilyenkor van az, hogy megvan az a top 5-10 cég, akinek bejárása van Kagaméhez, és adott esetben lehet, hogy ezeket tudják kezelni. Még az sincs kizárva, hogy egyébként ebben az egész kongói kalandban is vannak corporate érdekek, mert hogy itt ugye nagyon fontos bányákról van szó. És itt összeérnek ugye a különböző törzsi érdekek a területeken, tehát az a Kabila, aki most ugye az előző kongói elnök, aki próbálja az M23 őrvén egy picit a saját embereit visszahozni, ugye az ő választási bizottságának az elítélt elnöke, az M23 vezetője, csak hogy érezzük a finomságokat, akik a ruandaiak szponzorálnak, szóval gyönyörűek ezek az együttállások. próbálja most Kongót visszafoglalni és Kinshasát megszerezni attól az elnöktől, aki egyébként pont a hétvégén egy kabinetmódosításba gyorsan néhány rokonát betette miniszternek. Tehát itt van ez a verseny is, hogy azért vannak ügyetlenebbek. Tehát, hogy Kabila szerintem ilyen szempontból tényleg ügyes, tapasztalt politikus, igyekszik azért nem a saját súlycsoportján felül focizni. Ez is fontos szempont, úgyhogy szerintem az afrikai mezőnyben az ottani jelenlegi versenytársai közül biztos, hogy a stabilitásért gondoskodó vezető van, azon az áron, hogy az emberek hajlandóak voltak lemondani a szabadságjogaikról a gazdasági növekedésért.
Aha. Igen. Dinasztiaépítés nem zajlik Ruandában? Mert az is a kérlelhetetlen és megingathatatlan vezetők sajátja, és ezt erre is láttunk már példát a világtörténelemben, sőt kortárs történelmükben, és hogy megpróbálnak dinasztiát építeni.
Na, ez látod, ez nagyon jó kérdés, én nem fogok tudni neked válaszolni, úgyhogy nem akarok most találgatni. Biztos, hogy vannak gyerekei, arra emlékszem, de hogy velük aztán hogyan bánik a rezsim, meg lennék lepő, hogyha néhányan nem lennének privilegizálva, de egyelőre nem arról szólt a történet, hogy a teljes párt az ő kezükben van. De azért várjuk meg, hát nem annyira öreg Joseph Kabila, hogy esetleg még később ne forduljon rá erre.
Uh-huh. Okay.
Itt még bőven van erre lehetőség, hogy majd ilyen is legyen, de most nem ez a fő problémájuk.
Oké, okay, Botond, köszi szépen, kicsit jobban beleláttunk Ruandába politikailag, társadalmilag. Hára neked, köszönjük szépen az információkat.
Köszönjük, szép napot, jó munkát.
Nektek is minden jót, sziasztok. Szia.
Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki a második részében adó világrovatunknak beszélt Ruandáról, politikájáról, külpolitikájáról, és hogy mi a helyzet egyáltalán, milyen jövőkép körvonalazódik.